Most pedig következik Grendel Lajos, kiutak a szlovákiai magyar valóság mitoszából.
Elnök úr, hölgyeim és uraim! Valaha, több mint fél évszázaddal ezelőtt, Prej című regényével Szentkuti Miklós föl akarta robbantani, szét akarta repíteni a történelem roppant bálványát. Ez magától értetődően nem sikerülhetett neki. Ám a magányos merénylő regénykolosszusa túlélte korát, s ma már távolról sem áll olyan idegenül epikánk flórájában, mint keletkezése idején. A történelem pedig ma nem annyira bálványként meredezik előttünk, mint inkább fantomként mögöttünk, világméretű háborúk, tömeggyilkosságok többezres szériái, totalitárius diktatúrák, rögeszmés és paranoiás diktátorok által lemesztelenítve és demisztifikálva. Száz és százmilliók pusztulása kellett ahhoz, hogy újra bebizonyosodjék az igazság, a történelem déli báb, csupán az Isten valóság. Aki ezek után a történelemben még mindig értelmet és küldetést vél találni, vagy semmiből nem tanult, vagy közveszélyes és kötöznivaló bolond. Az utópiák nem a paradicsomba vezetnek bennünket, hanem a pokolba, a teljes pusztulásba. A nagy pragmatizmus kora látszik ránk hajnalodni, a maga értékeket nivelláló együgyűségével, másfelől viszont nagyobb létbiztonsággal kecsegtetve. Szlovákiai magyar írók egész nemzedékeit babonázta meg a fennköltnek egyáltalán nem nevezhető történelem esztelen és önkényes tébolya, és ezen nincs miért csodálkozni. A szlovákiai magyaroknak is bőven kijutott a 20. századi tatárjárásoknak az áldásaiból. Ezek az írók többnyire maguk is szenvedő alanyai voltak az eszüket vesztett embertársaik gerjesztette elemi csapásoknak, és mint áldozatok joggal érezhették a kényszerét annak, hogy feldolgozzák, megemészszék, valamilyen módon megmagyarázzák és humanizálják, amit se megemészteni, se megmagyarázni, se humanizálni nem lehetséges. Így került poétikájukba a szlovákiai magyar valóság, máskülönben semmire nem kötelező, és meglehetősen művészetidegen fogalma, és ott hihetetlenül gyorsan mitizálódott és misztifikálódott. Íratlan normává vált a szlovákiai magyar író számára, szűkebb nemzeti közössége hányattatásainak és vigasztalan sorsának irodalmi művekben történő meg- és felidézése. És mivel óvatlanok voltak, műveik zömében a történelem visszanyerte hamis pátoszát és hazug távlatait. Félve mondom ki, nehogy a minden tagadás luciferi fényének az árnya vetüljön rám, ennek a botrányos századnak a történelmét nem megmagyarázni kell, hanem előbb demisztifikálni, aztán lejáratott utópiáival és rögeszméivel együtt a szemétdombra hajítani. Ezért olvasom szívesebben azokat az irodalmi műveket, amelyek nem csak megfosztják pátoszától és hazug méltóságától a történelmi haladás illúziójának méhében fogant korcs utópia ivadékokat, hanem a komikum, ha úgy tetszik a fekete humor, eszközeivel a pokolig érő gyökerekig ásnak. Meg lehet annyi szenvedés, kín, tragédia láttán józan eszünket és ítélőképességünket csak a humorérzékünk mentheti meg. Ma már a humor nem hiányzik a magyar irodalomban. A szlovákiai magyarban inkább. Bár nálunk is találhatók üdítő kivételek. Mint Talamon Alfonz nemrég megjelent posztumusz novella ciklusa a Samuel Borkopf Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából. Ebben a prózában van szlovákiai magyar valóság bőven, de mennyire másképpen. És éppen az író groteszkba hajló, mégis elnéző, játékos, humoros narrációjának köszönhetően. A humor Talamon időből kipottyantott, két korszak közötti senki földjén vegetáló, pótcselekvésekbe kényszerült hősei sorsának távlatot ad. Talamon prózájában a történelem értelmetlensége újra és újra lelepleződik, de értelmetlensége mindjárt meg is bocsáttatik neki, mivel ez annak immanens lényege. Ha a történelemnek lenne értelme, akkor tényleg komolyan kellene vennünk, és komolyan vagy fennkölten kellene szólnunk róla. Humor nélkül azonban nagyon hamar dagályossá válunk. A történelem alig, hanem csupán a relativizmusok kaotikus összjátéka, amely olykor az értelem és a rend déli bábját is fölvillantja nekünk. Erről lehet kafkaian szólni, vagy úgy szólni róla Beckettien, hogy tudomást sem veszünk róla. Vagy rávilágítunk a lényegi relativizmusára és abszurditására. Talamon egyiket sem teszi, hanem harabolosra hangszerelt stílusban lekezeli, mint egy fölényesen megengedi neki, hogy olyan legyen, amilyen. Talamon többi nemzedéktársát a történelem még ennyire sem érdekli. Horribile dictu, a szlovákiai magyar valóság mítoszára is fütyülnek, azt kockáztatva, hogy olvasóik és ítészeik egy része nem csak megrója őket emiatt, hanem talán még a magyarságokat is kétségbe vonja. Farbaer Gábor, Móróc Mária, Fábián Nóra, Győri Attila és a többiek látómezejéből hiányzik a történelem, föltehetőleg azért, mert nekik személy szerint nem hiányzik. A szlovákiai magyar irodalom, idézőjelbe téve fejlődésébe, diszkontinuitást hoztak, puszta színrelépésükkel bizonyítva, hogy az igazi kontinuitás nem más, mint diszkontinuitások sora, s aki a kontinuitást valamiféle hegeli fejlődés görbének látja, illúzió vagy optikai csalódás áldozata. Hiszen, amit egyenes vonalnak lát a szemünk, csupán a szemünk egyetlen optikájához rögzítetten látszik egyenesnek. S van-e egyenesebb vonal az önmagába visszatérő körívnél? A szlovákiai magyar valóságnak nevezett valami valójában virtuális valóság, nem több és nem másabb annál, ahányan és amit elgondolunk róla. Tanácsos csínyán bánni vele. Politikusok vagy világmegváltók operálhatnak ezzel a fogalommal, mint valami megfogható matériával, de ugyan mit kezdjen vele egy író vagy egy költő, ha a világmegváltással vagy a politikával kapcsolatban Kosztolányi Dezső nézeteit osztja. A 90-es évek történelem hiányos szlovákiai magyar epikájából két mű látszik kiemelkedni, legalábbis a művészi gesztus radikalizmusát tekintve. Az egyik Móróc Mária kispróza füzére, a Survive vagy Survive. Mikrorealizmusokkal ezek a novellák és szövegtöredékek némiképp Mészöly Miklós 70-es évekbeli prózáját idézik föl az olvasó emlékezetében. Annyiban mégis más ez a próza, mint Mészöly Miklós nouveau románjai, hogy nem hiányzik belőle a reflexiós, önreflexiós sík sem. Az erőteljesen képi előadásmód, stílus, a nyelvezet ökonómiája, a gondolatok helyenkénti lezáratlansága, a cselekmény elsorvasztása, a psziché tárgyiasítása, az esetlegességek hangsúlyozása, Móróc prózájában funkciós, ha ugyan nem maga a lényeg. S ha már írásom elején a Prét emlegettem, hadd térjek most vissza oda. Kisprózáival Móróc, mintha arról akarná meggyőzni olvasóját, hogy a művek Pré állapotukban hitelesebben és őszintében mutatják meg a világot, mint befejezett kész voltukban. Ha Móróc prózája után most az Ibolya illatát, Farmbauer Gábor úgynevezett gondolatregényét vesszük szemügyre, akkor inkább az a kérdés tolakszik föl sokunkban, hogy vajon irodalom-e ez még, vagy valami a posztmodernen is túli poszt. Virtuális világba csöppenünk, és virtuális térben bolyongunk, ahol nagyon hamar el is tévedhetünk. Másfelől szöveget olvasunk, méghozzá élvezetes, nem egyszer olvasmányos szöveget, amelyet néhol ábrák, számok, táblázatok, matematikai jelek tarkítanak a matematika irány csupán elenyésző rokonszenvet érzők bosszúságára. Nagyon is el tudnék képzelni az író és olvasója között ilyen párbeszédet is. Mi ez? Kérdezné az olvasó. Gondolatregény, felelné az író. Mi az, hogy gondolatregény? Így az olvasó. Az az ibolya illata. Na de mi az ibolya illata? Gondolatregény, felelné az író, és ez így menne tovább körbe-körbe. Távol áll tőlem, hogy csúfolódjam a könyvön, nagyon is nagyra tartom. Csupán egy, véleményem szerint, alapvető problémára szeretném fölhívni a figyelmet. Arra nevezetesen, hogy az olvasók zöme számára nem világos ennek a műnek a kódrendszere. Az ibolya illata egyik paradoxonát így fogalmazta meg valamelyik olvasója. Nem értem, hogy mi ez, de élvezem. Szent Kuti művéről is leírták annak idején, hogy az egy a világűrből ide csapódott meteor. Én ennek a kijelentésnek az analógiájára azt mondanám az ibolya illatáról, íme egy a jövő századból ide csapódott mű. Majd, talán kicsit tétovázva hozzátenném még, íme egy neo-avangárd mű, amely Szent Kuti műveivel vagy Hanvas Béla karneváljával semmi másban, csupán a társtalansága révén rokon. Köszönöm.
Köszönöm, Lajos, az előadásodat, ami számomra nagyon tanulságos volt. Farmalernek a művét én is nagyon nagyra tartom, mert azt hiszem, hogy valóban arról szólt, hogy milyen utakat keres ma a szlovákiai magyar irodalom, és ezeket az utakat hogyan jelöli ki annak a koordináta rendszernek a terében, amelyet az avantgárd, ugye nem akarom azt mondani, hogy neo-avantgárd, mert ettől ugye el vagyunk tiltva, tehát az avantgárd és a posztmodern jelöl ki.